Encesztendős, s ha bár jó erőnek örvend, aligha képes egy ilyen bonyolult, sok vesződtséggel járó műveletre. És oka sem igen lehetett rá. Nem igaz, a férj, szegény meggyötört Geda épp ma tisztázódott a gyanú alól, rossz a kocsija, s különben is többen tanúsítják, hogy az adott időpontban, tehát tegnap este, nem járhatott Kunadacs közelében a csatornánál. Malackának, Tornyainak és nekem, mert engem miért hagynánk figyelmen kívül, hiszen néha egy bűntény szálai nagyon messzire elnyúlnak. Tökéletes az alibink, együtt voltunk a veszedelmes időszak elejétől végéig, először az én lakásomon, aztán pedig szegény Gedát kerestük a nyaralójában. Ám mégsem tudok megszabadulni attól a gondolattól, hogy Gedeonnét valamely közeli ismerőse ölte meg. Minden körülmény erre utal, még az is, hogy Schmidtné délután 3:30-kor itt látta a ház körül. Továbbá ezt bizonyítja 3 napos eltűnése, s nem kevésbé az a tény, hogy gyilkosával elkocsizott Kunadacs felé, miután hagyta magát elaltatni. Mégsem kényszeríthet valakit az utcán egy idegen arra, hogy vegyen be egy marék gyógyszert. Nem igaz, így hát, sajnos, az ismerősök, barátok közül csak 2 maradnak, akik nem tudnak elszámolni az idejükkel. Tornyainéra és Vidróckira nézett, s talán a gyilkosságra volt is némi okuk. Hogy képzeli? Suttogta Tornyainé. Ezt komolyan gondolja, a lehető legkomolyabban. Tegyük fel, mielőtt ön Brüsszelbe utazott volna, megbeszélte Gedeonnéval, hogy hazatérése után együtt lemennek Kiskörösre, és eltöltenek ott 1-2 napot. Hiszen Éva amúgy is bőviben volt az időnek. Ezek szerint a megadott időpontban a repülőtéren várta önt, beült a kocsijába. Kiskörösön pedig az ön mostoha bátyja szívesen látta magukat, az a mostoha báty, aki a húgáért, ahogy hallottam, mindenre képes. Csinos lehetőség, nem igaz? Elképesztő? Szólalt meg Tornyai. A levegőbe beszél, mi érdeke fűződött dorkának a gyilkossághoz. Talán az, hogy túlságosan szerette Gedeont, szinte betegesen nagyra becsülte. Éva pedig a szeme láttára tette tönkre Gedát. Mondjuk, Dora asszony nagy lelkűségből szánta rá magát, hogy eltávolítja a rossz feleséget. Tehát nem érdekből ölt, hanem nemes buzgalomból. Ez minden esetre enyhítő körülmény. És megmagyarázza azt is, miért nem szólt önnek. Nézett Tornyaira, hogy Kiskörösre utazik, a mostoha testvéréhez. Mi más oka lett volna titokban oda menni, vagy talán volt, nem? Suttogta Tornyainé, az ajka most késben gevékonynak tűnt. Nem volt okom, Gedeon porcelánkék szeme kitágult, fénye szinte fellobbant a szemüveg lencséi mögött. Azonnal hagyja abba, mondta váratlanul határozott, szinte parancsoló hangon. Ó, nem érdemli ezt, ez egy jó lelkű, derékteremtés. Hogyan vádolhatja ilyen osmánysággal? Nem vádolom, ingatta a fejét Ádám. Önt pedig arra kérem, nehogy idő előtt, puszta jó érzéséből, csak hogy egy derék teremtést megkíméljen a faggatástól, beismerje a gyilkosságot. Csak példaként mondtam, hogy Tornyai némiképpen és milyen okból tehette volna. De elvárom tőle, hogy véletlennek tűnő Kiskörösi látogatására észszerű magyarázatot adjon. Különösen azért, mert a saját fülemmel hallottam, amikor azt mondta a férjének, hogy Éva tulajdonképpen megérdemelte, amit kapott. Hol hallotta ezt? Kérdezte Tornyai. Néhány órával ezelőtt az önök ajtajánál álltam a lépcsőházban. Akaratlanul tanúja voltam a veszekedésüknek. Akkor hangzott el ez a kijelentés. Így van, nézett Tornyainéra. Lehet, hogy tényleg mondtam ilyesmit? Nyögte az asszony. Az ember nem gondolja meg minden szavát. Néha olyan is kicsúszik a száján, amit maga sem akar. Így van, dünnyögte Ádám, de azokból a szavakból gyűlölet sütött. Csak Geda miatt volt, suttogta az asszony. Ha ön látta volna, hogyan bánt vele, mennyi ideig tartott a veszekedésük a férjével. Néhány perccel azelőtt kezdődött, amikor ön jött. Béla is akkor ért haza, cigarettát hozott a trafikból. Így hát előbb nem is beszélhettünk. Mit csinált Kiskörösön? Tért vissza az eredeti gondolathoz Ádám. Úgy látszik, a veszekedés valójában nem érdekelte. Feleljen, az asszony összeszorította a száját. Ádám jakabőr nagyra nézett, mintha szemével intett volna. Nyugodtan beismerheti, asszonyom, szólalt meg az őrnagy. Tudunk róla, Tornyainé az asztallapját bámulta. Némán ingatta a fejét. Ha ön nem, talán majd Vidróczky úr, fordult az őrnagy a beaténekes felé. Többen látták a volvóját Kiskörösön. Túlságosan élénk a színe, és az ön arca is túlságosan ismert. Vidróczky nyelt egyet, a bajuszát sodorgatta. Tornyaira nézett. Egészen összehúzódott a karosszékben, szinte eltűnt benne. Találkoztam Dorkával, mondta, és a szeme ide-oda járt. Beültünk a bisztróba, és beszélgettünk. Tornyai torkából olyan hang tört fel, mintha megszúrták volna. Szürke szeme sötétté változott, az áll kapcsán az izmok remegni kezdtek. Mennyi időt töltöttek együtt? kérdezte Ádám. 5-től 9-ig együtt voltunk, nyögte Vidrócki. De igazán, csak a legnagyobb a legteljesebb. Járt Tornyainé bátyjánál is. A beaténekes szeme elkerülte Tornyainé merev tekintetét. Igen, dadogta, bizonyára tudják, nincs értelme tagadni. Tornyai kezében éles roppanással összegörbült a fém hamutálca. Egy szót sem szólt, csak az állkapcsa remegett. Jakab őrnagy Ádámra pillantott. Mi szükség van erre? Kérdezte a tekintete. Ádám szeméből rezdületlen nyugalommal sugárzott a válasz. Szükség van rá. A kínos csendet az öreg hölgy hangja törte meg. Az én jó uram, aki most volna 112 éves, a trónörökös halálakor azt mondta, meglásd, kedvesem, ebből háború lesz, vérzivatar. Úgy beszélt most, mintha hirtelen szenilissé változott volna. És a történelem igazolta szavait. Jött doberdó, meg is onzó, meg a többi szörnyűség. Egészen bágyasztó itt a meleg, motyogta maga elé. Igazán kinyithatná valaki az ablakot. Judit felállt, és félrehajtotta az üvegfal egyik szárnyát. Friss levegő áradt a szobába. Közben a lány arra gondolt, ez az Ádám lelketlen és önző, csodálkozott is, hogy a jó lelkű öreg hölgy motyogásával segítségére sietett, és valamennyire feloldotta a feszültséget, amely már-már valami katasztrófa kirobbanásába hajlott. De Dér Ádám még most sem hagyta abba. Ismét Vidróckihoz fordult. Önnek viszonya volt Gedeonnéval is, igaz, igaz, nyögte Vidrócki, hiszen mondtam már, de egyikükkel sem volt igazi viszonyom. Melyik volt előbb, Gedeonné? Gedeon lehajtott fejjel ült. Az arcán nem tükröződött érzelem. És Tornyainé? Kérdezte Ádám, hogyan áll szóba magával. A férje nem sokat törődik vele, legalábbis nekem ezt mondta. 2 nappal Gedeonné után jött hozzám, majdnem ugyanúgy, ahogy az a másik. Szóval csak úgy mellékesen. Mintha valami másfajta érdeke fűződne hozzá, nem a kívánság, suttogta Vidrócki. Mintha valami más helyet tenné. Tornyai foga megcsikordult. Még mindig a kezében szorongatta a hamutartot. Sejtett ebből valamit? Fordult hozzá Ádám. Nem, mondta tagoltan a férfi. Semmit sem sejtettem. A szeme olyan volt most, mint a sötét vízű tó. És ön? Nézett Ádám Gedeonra. Gedeon nem felelt. Csak a tekintetében jelent meg valami furcsa, tűnődő rosszallás. Nos? Kérdezte ismét Ádám. Nem látom az értelmét és a célját a kérdéseinek. Egy szóval, nem bízik bennem. Nem, mondta Gedeon. Azt hiszem, nem erre kérték meg a barátaim. Malacka, igen, ő. Most ő is nagyon rosszul érezné magát, épp úgy hány ingere lenne, mint nekem. Tisztáznunk kellett, hogy sem Vidrócki, sem Tornyainé nem ölhette meg az önfeleségét, mondta Ádám, és a hangjában volt valami mentegetőzésféle, de a szeme közönyös, kifürkészhetetlen maradt. És ez kínálkozott a legjobb módszernek. Igazolták egymást. Pénteken 5-től 9-ig együtt voltak, aztán Vidrócki Pestre utazott, Tornyainé pedig követte másnap. Ez így tiszta ügy, semmi közük a gyilkossághoz, a többi pedig most nem érdekes. Gedeon tétován elmosolyodott. Malacka elment magához, mondta, és sejtelme sem volt akkor, hogy ez sül ki belőle. Most nagyon restelkedne, ha itt volna közöttünk. Nem igaz, mondta Ádám, és a hangja most egy pillanatra lágy lett, majdhogy nem engedékeny. Minden szavamat helyeselné, csak az a baj, nézett körül árnyékos, kiismerhetetlen szemével, hogy nem kérhetjük ki a véleményét. Néhány órával ezelőtt meghalt. Kíméletlenül agyonverték. A rózsaszínű malacka fehérré változott, mint a hó. A fejénél egy sziámi macska ült. Érti? Nem beszélhettem vele, ezért vagyunk itt, és ezért egy csöppet sem törődöm azzal, hogy a szavaim kegyetlenek. Fütyülök a szemérmükre, emelte fel a hangját. El akarom kapni a gyilkost, a többi pedig nem érdekel. A csönd úgy kúszott végig a szobán, mintha az ablakon nyúlós, ragadós massza szivárgott volna be. Aztán tompa csattanás hallatszott. Tornyai kezéből kiesett a hamutartó. Gedeon feje félre billent, porcelánkék szeme a semmibe merett. Tornyai négy zokogás rázta. Boldogult uram szerint, szólalt meg az öreg hölgy, a cél szentesíti az eszközt. Ő még gyerekkorában ismerte Deák Ferencet, a hazabölcsét, így hát hihetünk neki. Viszont a kiegyezésről megvolt a véleménye. Aztán Judithoz fordult, halkan suttogta, ez a fiú jó ember, olyan, mint az érsz, de tele van gyöngétséggel. És elkapja, esküszöm rá, hogy az igazit kapja el. A magányos macska neki rugaszkodott, gondolta Jakab őrnagy. A farka dobol a földön, a teste ugráshoz lapul. A fenébe is, ezt a gyereket mégiscsak meg kell szereznem magamnak. Az ablakon doppergésként szűrődött be a város távoli móraja. Bocsásson meg, suttogta Gedeon. Erről nem tudtam semmit. Most már értem, miért beszél így. Ha egyszer nincs kímélet, a szeme elveszítette bágyat merevségét, az arca megfeszült. Hát akkor folytassuk, mondta Ádám. és, ha nem vették volna észre, ismét bezárult a tör. Hiába mondtam, hogy a gyilkos Gedeoné közeli ismerősei között kell keresni. Ezek az ismerősök, hozzátartozók és barátok nem követhették el a gyilkosságot. Vegyük csak sorba, Gedeon alibijét a rendőrség helyben hagyólag tudomásul vette. Malacka és Tornyai velem volt a gyilkosság időpontjában. Tornyainé és Vidrócki pedig együtt töltötték a kérdéses estét. Asszonyom, fordult Schmidtné felé, önt pedig időskorára való tekintettel figyelmen kívül hagyom. Kicsit sértő, mondta az öreg hölgy. De lehet, hogy tényleg igaza van, így hát mégiscsak törünkön kívül kell keresnünk a gyilkost. Bámult tűnődve maga elé Ádám. De vigyen el engem az ördög, ebbe nem tudok beletörődni. Elsősorban azt kellene megtudnunk, hol tartózkodott Gedeonné 3 napig. Erre csak azt választathatjuk. Valahol itt a közelben, hiszen könnyű pulóverben mászkált az utcán, úgy látszik, minden bizonnyal ebben a házban rejtőzködött. De miért? És ki elől? Van egy ismeretlen személy, akivel az áldozat kapcsolatát képtelenség felderíteni? Nem, nem, ilyesmire semmi sem utal. Főhadnagy elvtárs, egy pillanatra legyen szíves, intett a technikusnak, s mikor az közelebb lépett, a füléhez hajolva suttogott valamit. Kérem, ezt intézzék el, tette hozzá hangosan. 20 perc elég. A technikus bólintott, aztán társával együtt elhagyta a szobát. Nem tudom, mi az ördög bújt belém, sóhajtott Ádám, de ebből a körből mégiscsak képtelen vagyok kitörni. Körülhordozta tekintetét. A szeme Gedeon arcán állapodott meg. Léteznie kell egy olyan magyarázatnak, amely hihetővé teszi az elképzelhetetlent, mégpedig azt, hogy gyilkolt valaki, akinek sem ideje, sem alkalma nem volt rá. De miképpen talált időt és alkalmat? Ki segítette hozzá? Többen lettek volna? 2, 3, vagy talán 5? Nevetséges, a gyilkos egyedül cselekedett, mégpedig olyan pontosan, mint az óramű. Malacka e gondosság ellenére, úgy látszik, mégiscsak megsejtett valamit, ezért ölték meg. Amikor a bronzváza lesújított törékeny fejére, éppen nekem telefonált. A szavait megőrizte az üzenet közvetítő automata. Arra a kérdésre akart felelni szegény Malacka, hogy miért fordult hozzám tegnap Gedeonné eltűnésének ügyében, miféle asszociációk révén jutott a eszébe, mi, vagy ki indította el ezeket a képzett társításokat. Mindegy, ezt soha meg nem tudjuk, mert Malacka meghalt, nézzük inkább a tényeket. Miért volt szüksége arra a gyilkosnak, hogy mielőtt ledöfné, el is altassa az áldozatát? Nos, miért? Talán azért? Motyogta az öreg hölgy. Mert egy maga tehetetlen embert lényegesen könnyebb leszúrni. A számból vette ki a szót, asszonyom, nézett rá elismerően Ádám. Egy eszméletlen embert még egy olyan éltes hölgy is megölhet valami tűhegyes eszközzel, mint maga, csak meg kell keresni a megfelelő bordák között a rést, ahol a szív dobog. Így egyetlen könnyű mozdulat is elegendő. Gyors, sima munka, az áldozat nem védekezik, nem is sikolt. Tehát ezt tisztáztuk. A második kérdés, miért használt a gyilkos egy kis átmérőjű, hengeres árszerű eszközt? Lehet ölni baltával, késsel, ollóval, törrel. Mi ez a különleges faxni, hogy neki pont egy ilyen szerszám kell, egy merev, kemény, tűhegyes acéleszköz? Nos, figyeljenek csak, a zsebébe nyúlt, és egy áttetsző műanyag nyelű fémtárgyat húzott elő. Nos, ez a kis műszer minden gépkocsi szerszámos ládájában megtalálható. Csavarhúzóhoz hasonlít, de hegyes, jó acélból készült, nem vastagabb egy erős kötőtűnél, a nyelén megfelelő fogás esik, és ha egy kicsit megreszeljük a végét, úgy siklik be a bordák közé, mint a legélesebb tör. A fémrész hossza 10 cm, jól eléri a szívet. Na most, erre a sima, hengeres, tömör és vastag acéltűre szúrjunk rá egy szélesebb gumidarabot úgy, hogy a tűhegyéből körülbelül 0,5 cm hosszú darabka álljon ki. Látják, a gumi tökéletesen rátapad. Ha ezzel az eszközzel beleszúrunk valakibe, a gumigyűrű hátrafelé siklik, egészen a műanyag nyílig, és tökéletesen elzárja a seb nyílását. A vér nem spriccel, nem mocskolja be a gyilkos kezét, vagy ruháját, csak bent a mellüregben ömlik szét. Értik, miről van szó, a gyilkosnak szüksége volt arra, hogy az áldozat ne vérezzen össze semmit. Így hát kiderítettük, milyen is volt az az eszköz, amellyel megölték Gedeonnét, sőt azt is, hogy ezzel a módszerrel a vérzést akarták megakadályozni. De ez még mind csak elmélet. Bár az az érzésem, ha a gyilkos itt ülne közöttünk, egy kicsit lúdbőrözne a háta, mert feltételezné, hiszen okos ember, hogyha az eszközt ismerem már, a többiről is sejtek valamit. Nem, nézett körül Ádám, egyelőre egyik arcon sem látok nyugtalanságot, a gyilkos, úgy látszik, biztonságban érzi magát, fütyül a dumámra, ki tudná megmondani, miért. Hibás az okoskodásod, szólalt meg Jakab őrnagy. Azt állítod, hogy nem fröccsent kivér, ám megfeledkeztél arról, hogy a gyilkosság helyszínén egy nyírfán vércseppeket találtunk, és vérnyomokat fedeztünk fel az áldozat pulóverén is. Hát erre mit felelsz, fiam? Szólalt meg az öreg hölgy, izgalmában letegezve Ádámot. Ebből a kutyaszorítóból hogyan vágott ki magad? Az őrnagyelvtárs túlságosan is fején találta a szöget. Ismerte be Ádám. Valóban vér spriccelt a nyírfa fehér kérgére. Ez bizonyította, hogy a gyilkosságot ott követték el. Az ilyen kétségbe vonhatatlan tényeken aztán tűnődhet az ember, míg megfelelő magyarázatot talál. Főhetám a feje veszettül. Tudja a magyarázatot? Súgta Smitné Juditnak, s olyan izgalommal mocorgott a széken, mintha színházi premiéren ülne. Tudja bizony, olyan éles az esze, mint a kezében annak a szerszámnak a pengéje. Asszonyom, fordult Ádám Tornyainéhoz. Ön, ugye, orvos, az injekciós tűvel felszívott vér mennyi idő alatt alvad meg? Ha a vért nem éri levegő, hosszabb ideig folyékony állapotban maradhat, felelte gépiesen az asszony. Esetleg több óráig, helyben vagyunk, dünnyögte Ádám. Jakab őrnagy bizonyára emlékezik rá, hogy a boncolási jegyzőkönyvben szerepel egy kitétel, mely szerint az áldozat könyök hajlatában a bőrön injekciós tűzúrásának nyomát fedezték fel. Emlékszem, bólintott az őrnagy. Az orvos feltételezte, hogy ott fecskendezték be az altató egy részét. Valószínű, mondta nyugodtan Ádám. Befecskendezték a gyógyszert, a vénából pedig kiszivattyúztak egy kevés kevért. Mondjuk, 2 cm. Elfogadható az a feltevés, hogy ezt a vért később a nyírfa kérgére ráspriccelték azzal a szándékkal, hogy a nyomozó hatóságnak szemet szúrjon. Senki sem felelt. Bizony elképzelhető, csóválta a fejét Ádám. Agyafurd dolog. A gyilkos így érte el, hogy a nyomozók bizonyossággal feltételezzék, hogy Gedeonnét a csatorna partján ölték meg. Ám az injekciós tű elmélet ezt a feltevést ugyancsak ingataggá silányítja. Egy szóval, bárhol elkövethették a gyilkosságot. Így hát csak annyi biztos, Gedeonné tegnap este 6 és 7 óra között halt meg, az még kiderítésre vár, hogy hol érte utol a halál. De miért folyamodott a gyilkos ilyen ravasz praktikákhoz? Mi oka volt rá, és miért vitte a csatorna partjára a holttestet? Netán szerette volna elrejteni így módon késleltetve a nyomozást? Akkor miért nem vitte bejjebb? Miért hagyta ott az útszélén, hogy az első autósnak a szemébe villanjon a sárga pulóver? Ezt magyarázza meg, aki tudja. Nyugodj meg, kislányom, súgta az öreg hölgy Juditnak. Személyesen ő maga fogja megmagyarázni. Csak kissé elkapta a szónoki hevület, mint egykor boldogult uramat. Viszont, mentségére mondom, ez a hevület nem nekünk szól. Most már biztosra veheted, hogy itt ül közöttünk a gyilkos. Ádám az ablakhoz lépett, egy pillanatig bámulta a város fényeit, aztán hátrafordult. Ugyebár nem kérhetünk magyarázatot a gyilkostól, hiszen távol létével tüntet. Így hát kénytelen vagyok én megpróbálni. A tettes azt akarta, hogy igenis minél hamarabb találják meg a holttestet, mert tudta, hogy a halál beálltának időpontját csak így lehet pontosan megállapítani. És erre a megállapításra szüksége volt, hiszen az ő szempontjából ezen múlott minden. Látom, nem értik, pillantott körül, bezzeg a gyilkos értené. Ő gazdálkodott az idővel. De még ez sem volt neki elég, tágabb időkeretre volt szüksége, birtokolni akarta azt a 2,5 órát is, amelyet a Budapest-Kunadas közötti távolság megtétele jelent oda-vissza. Így okoskodott. 6:30-kor öltem a csatorna partján, ebből számítsunk le 75 percet, síme világosan kiderül, hogy 17:30-nál később már nem lehettem Budapesten. Majd adjunk hozzá 75 percet, s az jön ki, hogy csak 7:45 után érhettem vissza a fővárosba, tehát, ha közben engem ott látott valaki, vagy beszéltem valakivel, akkor logikus, hogy a gyilkosságot nem követhettem el. A nyomozók sem okoskodhatnak másképpen, hiszen a nyírfa kérgére véletlenül ráfröccsent vér bizonyítja, igenis a csatorna partján ölték meg Gedeonnét. Kinek jutna eszébe az injekciós tű? Ádám egy pillanatra elhallgatott. Látják, ez hibátlan okoskodás, folytatta, de most, hogy nekem ez a trükk az injekciós tűvel mégiscsak eszembe jutott, másképp áll a helyzet. A gyilkos 6 és 7 óra között valahol megölte Gedeonnét, mondjuk itt, Budapesten, s csak később vitte el a hullát a csatorna partjára. Így, ha találkozott is itt valakivel, vagy mondjuk felhívták telefonon, a kérdéses időközben, az semmit sem jelent, hiszen a hullát akár éjfélkor is a csatornához vihette. Világos ez így, világos, bólintott Jakab őrnagy. Tehát eddig eljutottunk. Ha a gyilkos valóban itt ülne közöttünk, most már ugyancsak izzadna, hiszen gondosan felépített alibije lényegében megsemmisült. De látom, nézett körül futó mosollyal, itt senkinek sem verítékes a homloka. Ez nyílt hazugság volt. A jelenlevő körül szinte kivétel nélkül ömlött a veríték. Hát eddig eljutottunk, ismételte Ádám. Most már csak azt kell megnéznünk, 6 és 7 között, tehát a gyilkosság elkövetésének idején, ki nem volt szem előtt. Tornyainé és Vidrócki a kiskörösi bisztróban ült, Tornyai és Malacka velem volt. Sajnos, szegény Geda marad egyedül. Ilyetten néz rám most kék szemével, és én szinte szégyellem felsorolni az érveimet. Igaz ugyan, hogy 7 óra körül telefonon beszélt a főnökével és 9-kor a kollégájával, az is igaz, hogy 9:45-kor betoppant hozzá Tornyai és Malacka, de ez most már mindigen keveset jelent. Éjfél előtt távoztunk tőle. Ha holttest addig, tegyük fel, itt volt elrejtve a szomszéd szobában, éjfélkor már vihette is Kunadacs felé. A kocsi hátsó radiál gumiján a szakértők meg is találták a sárnyomot, amely a csatorna parti talajból vett mintával megegyezik, s a cipőjén is találtak egy csöpnyit az áldozat véréből. De, hangzik az ellenvetés, a szerelő véleménye szerint a kocsi rossz volt, már tegnap délelőtt, és most is ugyanabban az állapotban van. Leesett a kurbli köröm, és szétverte a vízpumpát. De hát ha Geda ért a kocsihoz, s mondjuk a szerelő látogatása után 1 órát arra szentelt, hogy kicserélje a vízpumpát és a helyére rögzítse a kurblikörmöt. Volt rá ideje, megtehette. A hulla elszállítása után pedig ismét visszacsinálta a hibát, és kék szemével hunyorogva várta, mi történik. Ne feledkezzünk el arról sem, a nyomozók az előszobában olyan cigaretta végeket találtak, amelyeket az áldozat szívott el a halála napján, ám Geda azt állítja, hogy nem járt itt a felesége. Egyik cipőjén sem találtak ugyan a csatorna partjáról származó sarat, de a lábtörlőn igen. Mindezt a nyomozók a bizonyítékokhoz csatolták. És ezek, sajnos, nagyon komoly tárgyi bizonyítékok, hölgyeim és uraim. Ezeket nem lehet csak úgy ukmukfuk figyelmen kívül hagyni. Igen, a lábtörlőn található sár kétségtelenné teszi, hogy a gyilkos miután áldozatát ott hagyta a csatorna partján, szépen hazajött, még arra sem vigyázott, hogy odakint törölje le a talpait. Alábecsülte a modern kriminológiát. Micsoda könnyelműség, a szemétládából minden cigaretta véget elvittek. Igen, mondta az őrnagy. A szakértők a láda egész tartalmát elemezték. Akkor most nincs benne olyan cigaretta vég, amit az áldozat szívott el. Nincs, nézett rá furcsálkodva az őrnagy. Hiszen azóta nem cigarettázhatott és nem járhatott itt. Világos, mondta Ádám. Roppant feledékeny vagyok. Bocsássák meg ezt a botlásomat. És, jaj, nézzenek Geda szemébe. Döbbenet és ártatlanság ragyog porcelán kék iriszén. Minden ellene szól, és én mégis azt javaslom, higgyünk Geda szemének. Higgyünk neki, mert különben a lelkiismeretünk belerokkan. És van egy másik bökkenő is. A jegyzőkönyvben szerepel egy kitétel, mely szerint az áldozat több mint 10 órán át feküdt a vízmosásban. Mivel ma reggel 9 órakor szállították el onnan, ez a megállapítás azt jelenti, hogy pénteken este 11 óra előtt került oda. Geda pedig bármilyen ügyesen járt volna is el, éjfél után egynél előbb nem juthatott a vízmosáshoz. Ismét belenézhetünk hát elgyötört kék szemébe, és azt mondhatjuk, nem, ez az ember nem tehette, képtelen rá. Síme, igazunk van, a jegyzőkönyvben található megállapítások és a tanúk szavai bizonyítják, nem ő a gyilkos. Hát, ki? Kottyantott közbe az öreg hölgy. Meddig kerülgeted még, édes fiam, a forrókását? Bögd már ki végre, kiölte meg Gedeonnét. Honnan tudjam, dünnyögte Ádám, ott voltam talán, nézzük meg inkább azt, mire jött rá Malacka, mi volt az a felfedezése, ami miatt meg kellett halnia. Az üzenet közvetítő automatámon rögzített beszélgetésből megállapítható, hogy este 7:30 között halt meg. Így hát nem szükséges kivárnunk a voncolás eredményét. Én az adott időpontban itt voltam, vagy ebben a házban, vagy valamivel odább, Tornyaiéknál. Pontosan 7:30 után 3 perccel a lépcsősor tetején álltam. Egy macska megijedt valamitől, sikoltott egyet, akkor néztem az órámra. Aztán körülbelül 60 percig Tornyaiékkal beszélgettem. Lehet, hogy odaérkezésemkor Malackát már megölték. Várjon csak, szólalt meg Tornyainé, az aligha lehet. Amikor maga becsöngetett hozzánk, Malacka éppen akkor telefonált, a férjemmel beszélt, hiszen ő még figyelmeztette is önt, hogy Malacka mennyire keresi. Ejnye, dünnyögte Ádám, ez teljesen kiment a fejemből. Tehát akkor Malackát 8:30 és 9 között tölték meg. De ez most nem is fontos, inkább az, mit akart közölni velem. A magnó rögzítette a szavait, egészen addig, amíg a gyilkos fejbe nem vágta a bronzvázával. Az én figyelmemet a következők ragadták meg, fél éjszaka ezen tűnődtem. Miért váltam én erőszakossá és szemtelenné, egyáltalán, honnan vettem az ötletet, hogy téged zavarjalak. Így mondta Malacka, és a végén eszembe jutott. és ez mindennek az alapja. Az az érzésem, engem valaki küldött. Mert rád volt szüksége, elsősorban te rád. Aztán a beszéd félbe szakadt, zuhanást hallottam. Abban a pillanatban fölvillant bennem a gondolat. Malacka a gyilkosról beszél. De hát miért lett volna szüksége én rám a gyilkosnak? Miért? És hirtelen megvilágosodott bennem minden. Tulajdonképpen attól a pillanattól kezdve tudom, hogy kiölte meg Gedeonnét és Malackát. A függöny meglebbent az ablakon. Léghúzat futott át a szobán. Egy szép megreccsent. Tudom, sóhajtott Ádám, de nehéz lesz bizonyítani. Hiszen arra is magyarázatot kell adnunk, miért tette. Ha netán ebben a miértben helyjel közzel tévednék, remélem, a gyilkosban végül is lesz annyi jó indulat, hogy elnézi nekem. Nos, én megnéztem a hullaházban Gedeonnét. Kevés szebnőt láttam nála, még így, halálában is gyönyörű. Arra gondoltam, hogy ez a nő, amíg élt, úgy vonzhatta magához a férfiakat, mint a fény a lepkéket. Kisebbeket, nagyobbakat, szúnyogocskát, muslincát és a szép halálfejes pillangót is. Későbbi beszélgetéseim Schmidtné asszonnyal, Vidrózkival és Tonyaiékkal ezt az elképzelésemet megerősítették, és kiegészítették azzal, hogy Gedeonné a férjét nem szerette, sőt, minek kerülgessük az ott. Viszolygott tőle, folyton az járt a fejében, hogyan szabadulhatna, de amilyen gyámoltalan a női lélek, ezt mégsem tette meg. Talán azért, mert nem volt kihez mennie, a lepkék csak kerintek, de nem perzselődtek meg, nem ígértek biztonságot. Viszont, ha elemezzük Gedeonné viselkedését, érzelmi hullámzását, óhatatlanul arra kell gondolnunk, hogy szeretője volt. És ezért a szeretőért szívesen ott hagyta volna Gedát. Vidrócki úr, ne sápadozzon, nem magáról van szó, maga csak egy apró moly pillének számított. Kimehetek egy pillanatra? Kérdezte Vidrócki. Hány ingerem van, ne hagyja el senki a szobát? Mondta Ádám. Most már, ha így hozta a sors, együtt maradunk. Világcikie, nyögte hi, Rákóczi Ferenc, ezt én nem bírom. Bírni fogja? Emelte fel a hangját Ádám. Ne idegeskedjen, amúgy sem tartom képesnek egy ilyen bonyolult bűntényre. Erre oda kell figyelni, ehhez erő kell és lelemény. Ez mestermunka. Szóval, ott tartottunk, hogy Gedeonnénak szeretője volt, hosszú évek óta titkolt viszonya. Két esztendővel ezelőtt, amikor férje az idegosztályra került, már elszánta magát. Emlékezzenek, akkor is több napig távol volt, és nem adott semmiféle magyarázatot. De a szeretője, úgy látszik, akkor még meg tudta győzni, hogy várni kell. Éva, aki talán valóban gyötrődött Geda mellett, mivel taszította a gyöngétsége, lenézte engedékenységét, puhánynak és férfiatlannak tartotta, két évig várt. Nem tudom, miért, talán a szeretője hitegette, hogy megoldódnak a dolgok. De nem oldódott meg semmi, és akkor Éva döntő lépésre szánta el magát, és ez az a pillanat, amikor az áldozat elébe ment a gyilkosának. Egy napon ott hagyott csapott papot, még kabátot sem vett magára, így indult el a szeretőjéhez, és három éjszakát. Három nappal nála töltött. Nem tudom, mi történt közöttük, csak elképzelem. A nő talán teljesen elveszítette a fejét, és közölte, hogy most már nem megy el onnan, lesz, ami lesz, Geda amúgy sem számít, ott marad hát a szeretőjénél, és azután, az özönvíz. A szerető pedig irtózott az özönvíztől, olyan ürge, aki nem szereti, ha kiöntik. Súlyos akadályait látta a végleges együttlétnek. Talán nem kellett neki az a gyönyörű nő, unta. De hogy, a vonakodások át másút kell keresnünk, nem a szerelemben, vagy a közönyben. De Évával már nem lehetett bírni. Itt maradok, és kész, mondhatta. Bánom is én, mi történik. Érted, mindent elviselek, persze, nem arra gondolt, hogy mondjuk albérletbe költöznek majd és visszamegy tanítani, hogy legyen egy kis pénzük, inkább csak a külvilág rosszallásának hány fittyet, Gedának és a többieknek. És, lehet, hogy az is eszébe jutott, meg kellene szüntetni Gedeont. Egyszerűen eltávolítani az útból valami praktikus módon, mondjuk úgy, hogy Geda altatóval öngyilkos lesz. Nagyon furcsán képzelte a dolgot, azt hitte, a férje idegei könnyen fölmondják a szolgálatot, és ő belehajszolhatja az öngyilkosságba. És akkor ebben a lakásban maradhat, hiszen eddig is minden kényére kedvére történt. Emlékezzenek rá, két évvel ezelőtt Geda teljesen kikészült, folytogatta szegény Évát, aztán bevett egy csomó altatót. Nos, az az érzésem, Éva nyakán és főként a mellén a kékesre elszíneződött nyomok nem a férje kezétől származtak, sokkal inkább a szeretője kezétől. És dehogy is volt szó gyilkossági kísérletről, inkább szenvedélyes és vadszerelemről. Egy kis folytogatás ilyenkor még jól is esik, de szegény Geda mindent bevett, az orránál fogva lehetett vezetni. A szerető, akit sajnos mi, úgy látszik, nem ismerünk, viszont átlátta, hogy mindez gyerekes ostobaság. Semmi más nem járt a fejében, csak az, miképpen tudná Évát eltávolítani a lakásból, mert neki igenis volt vesztenivalója. El sem tudta képzelni, mi lesz, ha Gedeonnét az ágyában találják. Először szép szóval próbálta meggyőzni, sőt, szerintem volt egy olyan pillanat is, amikor már-már elszánta magát, hogy Gedeont, a férjet hívja segítségül, hát ha így módon el lehet tusolni a dolgot. De ezt végül nem merte megtenni. Inkább kidobom a nőt, ha kell, erőszakkal is, gondolta pénteken. És megtette volna, annyira tartott valakitől. Az idő sürgette, ám Éva túl járt az eszén, fogta magát, hazaszaladt. Ekkor látta Schmidtné az utcán. Besurrant a lakásba, a fürdőszoba szekrényből kivett egy marék nyugtatót, Geda észre sem vette, hiszen ő maga a belső szobában.